Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károlyjal.
Sziasztok!
És Barta Bencével.
Sziasztok!
Itt a nyári szünet után ez az első adásunk. Hogy éreztétek magatokat, fiúk? Még itt nyári felszerelésben vagytok, ahogy
én látom. Még szabadságom.
Én meg még gyászolok.
Na hát reméljük, hogy kedves nézőink, hallgatóink, ti is nagyon jól éreztétek magatokat ezen a nyáron, és volt időtök feltöltődni, illetve pihenni. Ezzel az adással fogjuk beindítani az őszi évadot. Ma is izgalmas témákkal készültünk. Lesz itt szó különböző adótervekről, ellenzéki oldalról, az egy hét havi költségvetési adatokról, de még dísznövényadóról is fogunk beszélgetni, úgyhogy vágjunk is bele, de mielőtt ezt megtennénk, szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy iratkozzatok fel a csatornáinkra, lájkoljatok minket, keressetek minket a szokott felületeinken, hívjátok fel a figyelmét az adásra a barátaitoknak, akár az ellenségeiteknek, és minden észrevételt, kommentet előre is köszönünk. Jó, vágjunk is bele. Hát itt az elmúlt napok tematikáját erősen meghatározta egy hír, ami napvilágot látott a Tisza párt esetleges adóterveiről. Hát nyilván nem 2026-ban, és nem is annak a májusában vagyunk, amikor erről már tényszerűbb lenne beszélgetni, de azért az mindenképpen pozitív, nem, hogy bizonyos terveket legalább már látunk.
Igen, hát többfajta terveket, és akkor végül is először megjelent egy olyan terv, amiről nem tudjuk, ugye, hogy igazi vagy nem igazi, egy Word dokumentum volt beszkennelve, ami nem arról szólt, mint amután aztán meg Magyar Péter bejelentett, az még arról szólt, hogy több kulcsos SZIA rendszert vezetne be a Tisza párt. Lényegében visszatérnénk ahhoz a rendszerhez, amit 2010 körül elhagytunk, és aztán elég gyorsan jött a cáfolat, hogy ilyen biztos nem lesz, és a 15%-os egy kulcsos SZIA-n nem változtatnak, ellenben bevezetnének adójóváírást, és 9%-os SZIA kulcsot fizetnének csak a minimálbéresek, és aztán utána szépen menne ez vissza. Erre aztán meg is jelentek a különböző portálokon mindenféle jó diagramok, amint ilyen, mint a jó kis matek függvények, hogy így hogy konvergál a 15-höz, és aztán valahol a medián bérnél, tehát hogy az átlag keresetnél érné a 15%-ot, és hát na, tehát, hogy szépen bonyolítanák az SZIA rendszerünket, de nem olyan módon, ahogy egyébként az eredeti. Hát nem is azt mondom, hogy javaslatban megjelent, mert nem tudjuk, hogy az egy igazi javaslat, vagy csak egy valaki összerakott, mert hát így ilyet akár reprodukálni is nagyon könnyű, meg hát biztos, hogy nem volt hivatalos. Úgyhogy most annyit tudunk, hogy az SZIA rendszerhez annyiban nyúlna hozzá a Tisza párt, hogy jobb lenne, abban az értelemben, hogy kevesebbet adóznánk. Költségvetés és fenntarthatóság szempontjából ez nem biztos, hogy jobb lenne, de hogy a választói akaratot az biztosan nem, rosszul nem befolyásolná, illetve hát bejelent lengetve ez a vagyonadó, hogy az 5 milliárd forint fölötti vagyonnal rendelkezők esetében egy 1%-os vagyonadót vezetnének be, tehát az évi akkor legalább 50 millió forint lenne. Jó számolok.
Igen.
És hát erről meg majd úgy kíváncsi vagyok nektek is a vélemény, nekem egy nyilvánvalóan van erről egy elég érces véleményem, de hogy ez egy mindenképpen egy újszerű eleme lenne a magyar adórendszernek. Voltak ilyen hasonló próbálkozások, meg most is vannak vagyonadók, de hát nem ilyen mértékben. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok ennek a bevezetéséről, én majd elmondom.
Én is majd mindjárt visszatérhetünk a vagyonadóra, de szerintem keretezni érdemes, ugye ez egy adózási podcast, érkeznek a választások. A Fidesz az mindig nagyon erős volt, meg a kormánypárt az mindig nagyon erős volt az adópolitikában. Ugye a többek között szerintem a 2022-es választásnak ez a nagy győzelem is az adópolitikájának volt köszönhető, amikor ezt egy elemének, ugye, amikor az SZIA visszatérítést lehetővé tette itt a magánszemélyek esetében, és most is ugye egy csomó kedvezményt, meg egy csomó választási úgymond, ha lehet ezt mondani, bétet, azt az adópolitikán keresztül adja a Fidesz, hogy az anyák adókedvezménye, családi adókedvezmény, az mind erre a vonalra fűzhető fel. Tehát a Fidesz az nagyon erős ebben a témában, és ez az a szakpolitika, ahol én úgy érzem, hogy az ellenzéki párt nem nőtt még fel ehhez a szinthez. Tehát majd nyilván fogunk most még beszélni arról, hogy a magyar adórendszer az mennyire...
Annyiban bocs, hogy vitába szállok, mert hogy nem is lehet felülni ez a szinthez, mert egy dolog az, hogy ígérsz valamit, meg más az, amikor ténylegesen adsz. Mert hogy itt azért a választást...
És adni úgy, jelenleg csak a kormányt. Csak a kormányt.
Nyilván, de én úgy látom, hogy a politikának a többi területén ott azért kellően hangos a Tisza, meg kellően meg tudja cáfolni a kormánynak az állításait. A gazdaságpolitika az még most nem tartozik a Tisza legerősebb oldalához, nekem ez az érzésem, aztán ez majd lehet, hogy változik. Ugye majd fogunk beszélni arról, hogy itt a magyar adórendszer milyen nagy adópréssel operál. Ez például egy olyan terület, amit simán meg lehetne lovagolni egy kompetens ellenzéki pártnak. Lehet, hogy ez majd egy irány lesz a Tisza oldalán. Én ezt most még most nem érzem. Nyilván nagyon nehéz helyzetben van az ellenzéki párt, mert a Fidesz az folyamatos adócsökkentéseket lenged be. Nem lehet azt mondani, nem lehet azzal kampányolni, hogy ő nem támogatja az anyák adómentességét, tehát az, hogy beszéltük ezt szerintem már tavasszal is, hogy ez már kőbe van vésve, tehát hogy ebből már nem lesz visszakozás. Viszont neki is alternatívákat, meg saját javaslatokat is meg kell fogalmazni, ami meg ugye tovább fogja majd a költségvetés bevételi oldalát sújtani, ha ezt lehet mondani. Tehát a költségvetés egyenlege az nem jósolok nagy jövőt itt az elkövetkezendő egy-két évben sem már, de majd erre majd visszatérünk.
Az csak egy gondolat részemről, vagy kérdés inkább felétek, hogy szerintek, az miért volt fontos ebbe a kommunikációba a Tisza párt oldaláról, hogy ők továbbra is azt csúcskolják, hogy szerintük az ő tervük egy-egy kulcsos eszélye, ahol ott a vak is látja, hogy nem erről van szó. Tehát ez miért ilyen fontos? Ez egy ilyen tudati kérdés?
De Dani, ezt már beszéltük több. Ezen mindig lovagolsz egyébként. Neked miért olyan fontos, hogy definiálva legyen, hogy az eszi az egy kulcsos, vagy több kulcsos? Most is több kulcsos, ugye ezt már legutóbb
igen,
is beszéltük.
Most is több kulcsos, és nekem nem az lenne a fontos, hogy azt definiálják, hogy egy kulcsos, hanem az lenne a fontos, hogy annak definiálják, ami.
Hát én szerintem az üzenet az volt, hogy nem lesz egy 15% melletti más adókulcs is a törvénybe beiktatva. Az adómentességet lehet 0%-os kulcsként értelmezni, most ezzel az adójóváírással meg lesz egy ilyen 9-től 15-ig átmenet. Ilyet egyébként már láttuk.
Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy ennek már van története.
Volt. Hát annyi különbséggel, hogy akkor, amikor bevezették az eredetileg a 0%-os kulcsot a minimálbérre, akkor ezt annyira bután vezették be, hogy azt mondták, hogy aki, mit tudom én, 1 millió forintot keres, annak már nincsen 0%-os adókulcs, tehát hogy volt egy jövedelem sáv, ahol egyszerűen megszűnt a 0%-os adókulcs, és akkor ott egy olyan helyzet adódott, hogy amikor valaki többet keresett, mit tudom én, plusz 1000 forint jövedelme keletkezett, akkor az nem plusz 1000 forint, tehát hogy nem az adója nem arányosan nőtt, hanem mondjuk plusz 3000 forint adó jelent meg, és ez a lényegében belokkolt nagyon sok adózott oda, hogy akkor ő a minimálbért akarja keresni, mert hogy sokkal persze, többet akarja. És hát ezért vezették be az adójóváírást, hogy ezt a nagyon hülye helyzetet, hogy többet keresel, és mégis kevesebb lesz a nettód, kezeljék, és akkor így szépen ezzel az adójóvárással vitték ki. Viszont ez a bérszámfejtési rendszereket...
Katasztrofális volt.
Nagyon...
Konkrétan a NAV nem tudta leszámfejteni.
Igen, tehát hogy ez egy...
mint egy nyilván mák, de hogy ez
na mindegy, volt. Tehát hogy nem annyira bonyolult, de azért annál bonyolultabb, mint hogy te ott a kis kockás füzeten számolóképpen kiszámoljad, tehát hogy az egy mindig egy ilyen jó kis becslés lesz, és aztán egy bérszámfejtő programnak kell majd kidobni, hogy akkor ténylegesen mit kaphatsz. Illetve az nincsen benne ebben a, vagy hát lehet, hogy nem olvastam el figyelmesen itt a közlemény, de hogy mit tekintenek majd minimálbérnek. Mert hogyha mondjuk van egy vállalkozó, akinek van 100 millió forint osztaléka, és egyébként meg alkalmazotti státuszban van minimálbéren a saját cégében, akkor most ő is kapja a 9% SZIA-t. Vagy azt mondjuk, hogy ezt az összevont, nem is az összevont jövedelem, hanem a teljes jövedelem alapján kell megnézni év végén, és aki, akinek ez jár, akkor az jár, akinek nem, aznak vissza kell fizetnie. Nagyon illogikus lenne, hogyha ezt most mindenki megkapná, mert a minimálbér az valaki ténylegesen annyit keres, és szociálisan rászorul, de nagyon sok esetben ez egy választható
persze
összeg.
Illetve ugye nekem ez a mediánbéres megoldás is elég nagy újításnak tűnik, mert az van ugye, hogy a mediánbér fölött keresők továbbra is 15% SZIA-t fizetnek, az alatt pedig van ez a több kulcsos visszaírásos rendszer.
A mediánbér 2024-ben, amikor a 25-ben meghozod a 26-os, a 25-ös mediánbért nem fogod tudni megmondani.
Nem fogod tudni megmondani.
Az adótörvény változásoknál kellene, akkor mindig a 2 évvel ezelőtti mediánbér fogod tudni megmondani.
Igen, mert különben szerintem alkotmányossági aggályokat is felvetne, tehát de az meg nem lesz igazságos, mert teljesen változhat a gazdasági helyzet, pláne ilyen időkben, amit utóbbi
jobban élünk. De választási híretnek elég meg, hát szóval ez már egy nüansznyi kérdés lesz, hogy pontosan mennyit jelent 2.500.000 forintot, vagy rosszat mondtam, mert 2.500.000 az keves lenne, ez a éves minimálbér sincsen, de hogy mindegy, tehát hogy majd szerintem majd kimatekozzák.
Igen.
Jó.
Ami a vagyonadót illeti, szerintem most lehet, hogy arra akarsz. Hát tényleg az egy hatalmas fegyvertény lenne egy ilyen sikeres rendszert bevezetni, szerintem nekem megvannak a kétségeim arról, hogy ez tényleg át tudna megfelelően menni a gyakorlatba. Most is van vagyonadó, ugye főleg itt a helyi adóknál operál a magyar adórendszer ilyennel, de hogy...
Ahol egyébként van ez a választható, hogy a piaci érték alapján állapítanák meg a... De senki nem választja.
Senki nem választja, mindenki ugye a négyzetméter alapján. Ugye ráadásul ez most egy általános vagyonadó lenne, tehát nem ingatlanokra, hanem műtárgyakra, céges vagyonra, külföldi vagyonra is kiterjedne, én úgy olvastam az elképzelést. Tehát az hogyan lehet mindig, tehát nyilván folyamatosan cégértékelni kell, ez a NAV-nál, ez szerintem ilyen beláthatatlan feladatot eredményezne, szóval a technikája az rendkívül megkérdőjelezhető, és van kétséges, hogy ez mennyire lenne a gyakorlatban sikeres. Viszont én úgy gondolom, hogy ha tényleg mondjuk a Tisza párt nyerni a jövő évi választást, akkor ezek mellékes szálak lesznek, mert most ez a luxizás, meg a nem tudom, egy vagyonosabb osztálynak az életvitele, az most annyira kint van az ablakban, hogyha Tisza párt megnyeri a választást, az jelentős részben ennek is lesz köszönhető. Tehát akkor lesz egy választói akarat, hogy már pedig vezessünk be egy ilyen adótnemet.
Hát igen, az mindig egy érdekes kérdés, a jogalkotó mennyire merjen nagyot támadni, és hogy mennyire, tehát hogy ez a gombot a kabáthoz vagy fordítva, tehát hogy a papír meg a jogszabály sok mindent elbír, aztán kérdés, hogy a gyakorlat mennyire tudja lekövetni, azért vannak olyan adónemek, amiknek a ellenőrizhetősége, meg a végrehajthatósága eddig is úgymond nehéz, részkes volt, azok nem voltak a kirakatba. Tehát, hogy azokat nem ellenőrizte túl az adóhatóság, mondjuk így.
Igen, de hogy én szerintem azért érdemes ezzel a javaslattal foglalkozni, mert szerintem minden elemében érzik, hogy ezt ilyen be lehet vezetni, de hogy attól a helyzet csak rosszabb lesz. Tehát kezdjük az 5 milliárd forinttal. Ugye mindig arról beszélünk, tehát ez az 5 milliárd forint, ez lehet, hogy most jelen pillanatban egy olyan összeg, ami jónak tűnik, de mondjuk 10 év múlva, tehát ez mi évről évre majd hozzá kell nyúlni, hogy akkor mi ez az 5 milliárd forint, hogy jött ki ez az 5 milliárd forint, tehát ex hasrá, akkor ugye van mögött egy ilyen kommunikáció, hogy akinek 5 milliárd forint feletti vagyona van, az gonosz, rossz, és az biztos, hogy Simli útján nyert, szerezte meg a pénzét, ami már magában egy nagyon csúnya demaguk, mert hogy nyilván van egy olyan kör, aki a közbeszerzésekkel meggazdagodott, és össze tudják hasonlítani, hogy 10 évvel ezelőtt nem volt vagyona, most meg van 10 milliárd forint vagyona, és egyébként meg sok közbeszerzést részt vett, oké. De azért nem ez az átlag, hanem nem csak ilyen van, tehát hogy rengeteg olyan vállalkozó van, aki tisztességes módon kereste meg a pénzét. Tehát, hogy van egy ilyen összemosás a dologgal, tehát hogy az egész kommunikáció, és akkor egyébként meg mi van benne. Tehát, hogy egyrészt jelen pillanatban nincsen olyan katalógusa a NAV-nak, ami alapján a vagyoni helyzetét meg tudná ítélni az állampolgároknak, sőt, az elmúlt 15 évben kifejezetten le volt tiltva a vagyonosodási vizsgálatokról a NAV, tehát nincs mihez nyúljon. Tehát amit például mondtál, hogy mondjuk nagy értékű műtárgya van, hogy külföldön vannak esetleg ingatlanjai, hogy erre nincs is bejelentési kötelezettség, tehát hogy ahhoz, hogy egy ilyet egyáltalán felmérjen a NAV, hogy kire vonatkozhat, az egy, én nem is tudom, tehát hogy hogyan kezdenék ehhez az egész munkához hozzá. Aztán utána nagyon sokan meglepődnének, hogy milyen nagy értékű ingatlanban vannak. Nagyon sokan meglepődnének, hogy ugyan csak egy KFT-je van, de hogy az egyébként, hogyha egy rendes cégértékelést kap, akkor az milyen sokat tud érni, hogyha egyébként jó a profitabilitása, mi fog történni. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy ajaj, lehet, hogy be fog érni az 5 milliárd forint fölé, mit fog csinálni el, és elkezdi titkolni a vagyontárgyait. Ha a vagyontárgyait elkezdi titkolni, akkor ezzel bizonyos jövedelmeit is elkezdi titkolni. Ha elkezdi bizonyos jövedelmeit titkolni, akkor ott SZIA meg a TAO is kiesik. Ha abban lesz érdekelt, hogy a cégem, ja Istenem, csak ne érjen 5 milliárd forintnál többet, akkor elkezdi minimalizálni a profitját, hogy a cégértékelésben, és hogy ez olyan folyamatokat tud elindítani, amitől aztán az államnak ez sokkal többe fog kerülni, abszolút, mint amennyit egyébként vagyonadóban.
Igen, ezt nem is lehet, kapna. Ezt nem is lehet digitalizálni a NAV oldalán, mint a, nem tudom, forgalmi adóknak a ellenőrzését, feltárását. A külföldi tőkéről nem is beszélve, tehát az itt lévő külföldi gyárak, tehát hogy szerintem
ha már a külföldi említed, például ott vannak, az is egy ilyen nagyon politizált dolog, ezek a letelepedési kötvényes dolgok, de hogy egyébként a Magyarország vagy a magyar állam miben érdekelt, gazdag emberek telepedjenek le Magyarországon, legyenek adórezidensek és fizessenek Magyarországon kevés esziát. Ha ezt így nyakon öntjük egy ilyen kis vagyonosodási 5 milliárd forintos történettel, akkor nem fog senki telepedni évi 1% vagyonadóval. Tehát, hogy...
Amúgy olyan jó, hogy ezt mondod, ugye, mert egy trendről fogunk ma beszélgetni ugye a vége felé, hogy mi a fontosabb, hogy valaki itt lakjon és itt fogyasszon, pláne Magyarországon, ahol 27% az áfa, tehát mi már azon nyerünk, ha egy vagyonos ember itt fogyaszt, vagy az, hogy itt vagyonadót fizessen mindenképpen. És szerintem itt, ahogy a Bence mondta, pont elválik a politika meg a szakma, mert azzal, hogy belengetem a vagyonadót, sokkal több szavazatot nyerek, mint amennyit vesztek, még akkor is, ha utána azt mondom, hogy nem tudom bevezetni. Tehát, hogy én azt látom, hogy ezt be kellett ígérni, mert
az embereknek van egy ilyen igazságérzete, hogy az az ember ott az állampénzén, a mi pénzünkből gazdagodott meg, akkor egyébként hozzáteszem, hogy attól, hogy bevezetnek egy 1% vagyonadót, ettől azok, akik el akarják verni a port, hát az ő vagyoni helyzetüket az annyira nem fogja. Az emberek igazságérzetét valószínűleg nem fogja helyre billenteni. Ez a dolog, ellenben nagyon sok káros hatása lesz, és egyébként ennek van már története Magyarországon, hogy a bajnai kormány idején, az Oszkó Péter pénzügyminisztersége idején vezették be azt, hogy a nagyértékű jachtokra, a nagyértékű gépjárművekre, tehát ezekre a klasszik megfogható luxus termékekre külön vagyonadót akartak bevezetni, és oltári dugdosás indult el. Tehát voltak ilyen kimutatások, hogy mennyivel estek be a nagyértékű gépjárművekre vonatkozó kereslet belföldön, mert hát akkor megvették külföldön. Tehát, hogy ezeknek van hogy olyan története, tehát, hogy nem vagyunk Svédország, tehát nem kell azt gondolni, hogy a társadalom hátradől és el fogja fogadni, hogy persze nagyon jó az, hogy a szomszéd fizessen sok adót, de amikor én kerülök abban a helyzetben, hogy ja, én vagyok az, akkor itt az igazságtudatom meg fog fordulni, és azt fogom mondani, hogy jaj, de hát én ezt tisztességesen szereztem, nekem ez jár, és hogy ezt nekem nem kellene fizetni, ellenben hát akkor jól kiszúrok az állammal, hogy akkor nem fogja megkapni sem. Tehát, hogy ez a magyar néplélek, és ezért gondolom azt, hogy ezek ilyen eleve bukásra ítélt történetek. Választási ígéretnek jó, de hogyha bevezetik, akkor ez szerintem inkább kárt fog okozni a költségvetésben, mint hasznot.
Én azért egy kicsit védelmembe venném a magyar néplelket inkább egy példával, amivel itt korábban foglalkoztunk, hogy a Covid idején, amikor mindenki be volt zárkozva viszonylag hosszú ideig, akkor ugye Franciaországban is többféle vagyonadó van, és ott például van medenceadó. És nem tudom, emlékeztek-e arra a hírre, hogy akkor a Covid idején így a ugrásszerűen megnőtt a telepített, meg épített medencék száma, nyilván senki nem tud menni se nyaralni, se strandolni, akkor mit csinál, és a francia adóhatóságnak drónokat kellett beszerezni.
Ez nem Görögország? Én Görögországra
emlékszem. De hát, hogy Görögországban is megtörtént, Franciaországban biztos.
Görögöknél biztos volt ilyen, mert ott az adómorál is olyan, hogy volt ilyen medence adó, és akkor senki nem fizette, és akkor a drónokkal lefotózták, nem tudom, Atént, vagy melyik várost, és akkor minden második portál ott volt egy medence.
Na, ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem kell annyira a magyar nép lelket elkézni, mert ki szeret adózni, adózni kell. Az egy szükséges...
Értem, csak hogy, tehát, hogy olyankor érdemes adózni, adóztatni, amikor azok a vagyontárgyak azok objektíven jól beazonosíthatók, mert hogyha most neked van egy jachtod, amit van egy céged, és az a jachtot azt hitelből megvásárolta az a cég, és bérbeadásra, akkor most van egy jachtod, de hát igazából van mögötte egy tök nagy hitel, igazából vagyonod nincsen. Na most innentől kezdve baromi egyszerű akkor a jachtomnak a vagyontárgyaimat így eltüntetni. Tehát, hogy ezek tök fölösleges dolgok.
Én azt érzem, hogy van itt egy olyan probléma, hogy van pár vállalkozó, aki közbeszerzéseken nagyon meggazdagodott. Nem polgári jogi oldalról próbáljuk érvényteleníteni a szerződésüket, hanem fogjuk az adót, és az adóintézkedéseket, és azzal próbáljuk őket büntetni. De ugye az adózásnak nem ez a célja, hanem az adózásnak, a bevételeknek a fedezése lenne, az állam bevételeinek a fedezése lenne. Tehát nem az adó lenne a megfelelő, az adónak nincsenek meg a megfelelő eszközei arra, hogy reparálja ezt a szituációt. Ellenben nagyobb károkat tud okozni. Az adónak az lenne a célja, hogy hatékonyan tudjon adóztatni, és növelje a versenyképességet.
Na, itt ragadnám meg az alkalmat, hogyha nem tudom, hogy ehhez még van-e gondolatotok, de ha a hatékony adóztatásról beszélünk, ahhoz fog pont a következő hír kapcsolódni, az egy hét havi költségvetési adatok elemzése kapcsán, ugyanis azzal a felütéssel jelentette meg a cikkét a Portfólió, hogy brutális adókat fizetnek a magyarok. Tehát az derült ki itt az egy-két havi költségvetési adatokból, hogy bár a kiadások is nagyon nagy mértékben nőttek, idén ezeket sokkal jobban lekövetik az adóbevételek, mint mondjuk például az előző évben. Van olyan adó nem, ahol csökkenés van, például Tao, erre majd kíváncsi lennék, hogy erről mit gondoltok, de tranzakciós illeték felrobbant, az áfa túlteljesít, úgyhogy valami megmozdult, úgy tűnik.
Igen, mondjad.
Igazából a tranzakciós illeték az nem felrobbant, hanem azt tudtuk, hogy az, tehát annak robbant fel, aki nem tudja, hogy mit változott. Erről beszéltünk, a tranzakciós illeték, ezt ide vártuk, hogy ez most a, nem tudom, ötödik legfontosabb adónemmé vált itt a magyar adórendszerben. Az áfáról még beszéljünk, mert abban ott van egy nagyon furcsa dolog, amit én nem teljesen értek ott a kimutatásokban. De ugyanaz derül ki, hogy adóztatási szinten nagyjából sikerült a terveket hozni. Áfában többet, társasági adóban egy picit kevesebbet, mivel egyébként recesszióban vagyunk. Ami nagyon érdekes lesz, az látni, hogy a GDP arányos adóterhelés az hogyan fog változni, mert én szerintem itt egy komoly emelkedés lesz, mert hogy a GDP-nk az nem nagyon emelkedik, ehhez képest meg 5-6%-kal emelkedik, vagy 6-7%-kal emelkednek az adóbevételek, most ez egy nagyon egyszerű...
Hát meg is vázoltad a társasági adót.
Visszaszámolással jól látható, hogy akkor, hogyha 6-7%-kal emelkednek az adóbevételek, akkor az GDP arányosan egy 3-4%-os emelkedés fog jelenteni, ami azért egy nagyon komoly elmozdulás attól a trendtől, amit láttunk az elmúlt években.
Igen, hogyha jól értem, ez a cikk most arról szól, hogy az első fél évben, hogy teljesített a Magyarország a megelőző év első fél évéhez képest.
Hát egy hét hó, de igen.
És ugye itt ebből látszik azért, hogy ezek olyan egyedi tételek, amik most a év második felére nem biztos, hogy ugyanúgy olyan nagy növekedést fognak tudni biztosítani, mint az első fél évben, mert ugye volt egy jelentős osztalékbevétel, erről nagyon sokat beszéltünk, itt a TikTokon is nagyot ment az ehhez kapcsolódó videónk az MVM kapcsán. Tranzakciós illeték, ugye itt a tranzakciós illetéket azt tavaly július-augusztus környékén, ha jól jól emlékszem, akkor emelték, meg akkor vezették be a kiegészítő tranzakciós illetéket. Tehát tavalyi év második fél éve már ezzel a tranzakciós illetékbevétellel ment jelentős részben. Ezért nem lesz ebben a második fél évben ez hasonló nagy robbanás. És hát igen, amit te is mondasz, hogy a gazdasági növekedés meg folyamatosan egyre kisebb, egyre alacsonyabbra prognosztizálja maga a kormány is, meg a Nemzeti Bank is. Tehát itt várható, hogy a bevételi oldal ez most már nem tudja szállítani ugyanazt a nagy robbanás.
Ami egy nagyon érdekes ellenmondás, hogy miközben recesszió vagy nulla közeli gazdasági növekedés van, közben a bérek megnőnek. És ugye az SZJ és járulékbevételek azok meg nagyon megugrottak. Ez egy teljes ellenmondás. Tehát, hogy ezt miközben teljes foglalkoztatottság volt, recesszióba kerülünk, annak kellett volna lenni a következménynek, hogy ez a foglalkoztatási helyzet ez oldódik, és az SZJ meg a járulékbevételek azok nem fognak nőni. Tehát, hogy még hogyha mindenki meg is tartatja a munkáját, nem várható, hogy ilyen dinamikában emelkedjenek a bérek. És hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy a jövő évi minimálbér emelés az végül is össze fogja jönni, mert hogy ez egy ilyen teljesen egészségtelen prés. Tehát, hogy ennek való vége kell, hogy szakadjon. Tehát ez vagy inflációban fog megint végződni ez a dolog, vagy egyszerűen a cégeknek elfogy a pénze, és nem lesz jövőre már béremelés.
Igen, hát pont két gondolatom van ehhez kapcsolódóan. Az egyik az, hogy valószínű az idei lesz az a legmagasabb eszi a bevétel, amit az ország vala is realizál, hogyha itt ugye jövőre jönnek
az adómentességek.
Tehát, hogy ennél csak kevesebb lesz valószínűleg. Ez is azt mutatja, hogy már rövid távon is, tehát már vagy középtávon is, tehát hogy a jövő évi költségvetési egyensúly az nagyon kérdéses, hogy fog alakulni. Nem sok jót látok, pláne úgy, hogy még itt messze vagyunk a választásoktól, tehát lehet, hogy itt még lesznek kedvezmények. Illetve amit te is mondasz, hogy a bérszínvonal folyamatosan emelkedik, nincs gazdasági növekedés, és ez meg fogja magyarázni szerintem a társasági adós felvetést, mert ez nekem is, nálam is szemet szúrt, hogy a társasági adóbevételek csökkentek, úgyhogy maga a társasági adórendszere nem változott. Azt is látjuk egyébként, hogy a beruházások a bérka feneke alatt vannak, jelenleg, tehát ugye a fejlesztési adókedvezményből én úgy gondolnám, hogy kevesebbet vesznek igénybe a vállalkozások például, tehát ez azt jelenteni, hogy relatíve magasabb lehet a társasági adófizetési kötelezettségük, és mégis csökkennek a társasági adóbevételek. Ez nyilván azért van, mert nagyon, nagyon kedvezőtlen helyzetben vannak. Én akár úgy is fogalmazhatnék, hogy lehet, hogy elértük azt a maximális terhelési szintet, amit elbírnak még ezek a cégek.
Most hadd ellenpontozzak minimálisan az ÁFA kapcsán látszik egy másik folyamat. Egyrészt az ÁFA bevételek nőnek, az egy dolog, a fogyasztás élénkül, nyilván ha bérnövekmény van, akkor ennek ez részét betutató.
Bocsánat, nem csak az, ugye megvezették egy sor adónemben az infláció követő
adóemelést,
és az ÁFA az pedig egy ilyen multiplikátorként is hat, mert minden, mert az ÁFA alapjában mindenbe megy. Persze. Tehát, hogyha nő a jövedéki adó, akkor nő az ÁFA bevétel.
Hát meg most kiszórják a 30 000 forintokat, szóval szerintem azért az ősszel jó bázist ad az ÁFA bevételek növekedéséhez, ugye itt most a nyugdíjasoknak a támogatására gondolok, de hogy inkább a cégek oldaláról hívnám fel arra a figyelmet, hogy a kiutalások összege meg sokat csökkent.
Igen, na én is pont ezt mondtam.
És hogy ez meg egy cash flow kérdés, tehát hogyha annyira rosszul vannak ezek a cégek, akik egyébként tavaly minden forint fillért kikértek az adóhatóságtól, akkor hogy lehet, hogy idén ez a trend megfordult?
Nem, és erre nincsen válasz. Tehát, hogy itt az látszódik, hogy februárban még, tehát, hogy vannak a negyedéves visszaigénylők, mert az látszik a statisztikában, hogy a negyedévente, amikor januárban beadom a bevallást, akkor februárban lesz esedékes a visszaigénylés, tehát a februári cashflow-t üti meg, mármint a költségvetés szempontjából, és februárban még hasonlóan alakult, mint tavaly, és májusban pedig mint az április vagy a július, hogy nem lőtt ki.
Mármint, hogy csökkent a kiutalások mértéke, ezáltal az ÁFA bevétel növekmény kilőtt, hiszen bent maradt a pénz, de ezt egyszer valamikor ki fogják kérni, vagy fel fogják használni. Felhasználni, akkor tudják, ha van bevétel, ha megy nekik.
Hát ez a kérdés, hogy ez most ezért történt, hogy fel tudják használni. Na mindegy, erre majd megnézzük, hogy az augusztust, mert az lesz egy árulkodó dolog. Hogyha augusztus az megint alacsony lesz, akkor itt valamit rendszerűen megváltozott.
Ez hol van ezt a táblázatot, vagy ezt a ábrát én láttam?
Ez az az ábra, ugye itt az látszik, hogy melyik azok a hónapok, yeah. ahol tavaly hatalmas összegű kiutalások történt. Igen, most fölmutathatnánk így is, de egyszerűbb lesz majd, ha a fórumokon kiközöljük. És idén nézd meg, tehát hogy egy havi szintű kiutalás adatát éri
el. Azt kell látni, igen, tehát azt kell látni, hogy kiugrott a február, kiugrott a május.
Hát az tavaly, az a tavaly.
És az augusztus tavaly. És hogy miért ezek ugrottak ki? Hát azért, mert ugye akik visszaigénylő pozícióban vannak, azok általában negyedéves álfabevallók, és akkor ők úgy kérik a kiutalásokat.
Ez így van,
hogy idén május
az. De simán, de igen, nincs elegendő információnk, azt aláírom, de mondjuk akár az is lehet, hogy veszítenek a nemzetközi versenyképességükből, mert ugye ezek a cégek általában azért negyedévesek, meg azért vannak visszaigénylő pozícióban, mert külföldre termelnek.
Értelemszerűen ez azt is jelenti, egy logikus következtetés lenne, és amire próbáltam is az elején utalni, hogy a lakossági fogyasztás nőtt. Tehát, hogy az áfa bevétel növekményt az nagyobb mértékben a lakossági fogyasztás növekedése okozta.
Ennyit nem nő.
Lehet. Nem tudjuk, tehát, nem hogy tudjuk. Erre nem nagyon volt adat, hogy ez, és majd meglátjuk az augusztust. Tehát ezért mondom, hogy szerintem az augusztus lesz egy árulkodó adat, amikor meglátjuk az áfa visszaigényléseket augusztusban, hogyha az is alacsony, akkor ennek érdemes utána menni, hogy itt mi történt.
Igen, még esetleg van gondolatotok itt a költségvetési számokkal kapcsolatban?
Hát igazából az, hogy tök jól alakult az első 7 hónap, az első 3 hónap az nagyon ijesztően alakult, aztán most úgy tűnik, hogy visszakormányozták a dolgokat, viszont ugye júliustól jár a családi adókedvezmény megnövekedett mértékben, és aztán októbertől jön a
három gyerekes
édesanyáknak.
Januártól meg a családi adókedvezmény duplázója.
De ugye az egy nem várt ütést fog adni a költségvetésnek, vagy nem azt, hogy nem várt ütést, csak hogy összehasonlítod az első 6 hónappal, hogy ott relatív kevesebb lesz az SZIL bevétel. Ami egyébként tehát a költségvetés tervezésekor nem tudom, hogy ezt figyelembe lett-e véve, amit nem fog ellenpontozni a többi adóbevétel, tehát hogy ezek a jó adóbevétel trendek ezek szerintem meg fognak fordulni. A kiadási oldalon az látszódik, hogy a kamatkiadás az, tehát hogy egyébként kamatkiadás nélkül majdnem null szaldós a költségvetés, amire nem tudom, 10 évvel ezelőtt volt utoljára példa. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly tett a pénzügyminisztérium részéről, vagy nemzetgazdasági minisztérium részéről, hogy ezt így vissza tudták kormányozni, de a fenntarthatósága azért az erősen kérdőjeles, és akkor beletlengetve ez az 1%-os szocó csökkenés, ami megint csak egy ilyen nagyon biztos adóbevételnek majdnem 10%-ának az elégetése, tehát hogyha 1%-kal csökkentik a szocót, akkor 13%-os relatív, tehát egy ilyen szocó bevételekben egy elég komoly veszteség, hát a munkáltató, a munkavállaló járulék az nem fog csökkenni. Mozgástér ez nem nagyon van ebben, tehát hogy így is nagy a költségvetés hiány, tehát hogy azt az 1%-ot azt vissza akarják adni, akkor az egy további ütés a költségvetési egyensúlynak.
Jó, beszéltünk ma már ugye az áfa bevételekről, elég részletesen elemeztük, ehhez kapcsolódik a következő hír, illetve az adategyeztetési eljárások újabb köréről.
Meg az azt követő hír is.
Meg majd az azt követő hír is, igen, úgyhogy ma ilyen áfás nap van, egy kicsit. Újabb kört futott az adategyeztetési eljárásokkal a NAV, tudjátok, kedves nézők, hallgatók, ez az eljárás, amit az idei évben vezettek be, és azt a célt szolgálja, hogy egy ellenőrzést megelőző szakaszban támogassa a jogkövető magatartását az adózóknak. Itt most az online számla és az online pénztárgép adatok, illetve az áfa bevallások közötti eltérések kitisztázására irányulóan 200 céget keresett meg az adóhatóság, és 400 millió forintos adóbevételt realizált ennek az adategyeztetési eljárási kampánynak az eredményeként. Tehát ez az szép.
De ne essünk abban a hibába, hogy akkor most 20 000 céget fog megkeresni, és akkor 400 milliárd forint bevételt fogunk ebből remélni, tehát hogy ez lineárisan nem fog nőni, hát nyilván úgy lőtt az adóhatóság, hogy a biztosra, tehát hogy azt kereste, ahol Úgyhogy,
én még mindig úgy érzem, hogy ezt még tesztjelleggel futtatja a NAV. Tehát ugye nézi az MS lapokat, ezt az online számladat szolgáltatásban a számla kibocsátók jelentenek, az ÁFA visszaigénylők, meg akik levonják az ÁFA-t, ugye az ÁFA bevallásban nyilatkoznak számlánként arról, hogy milyen számla alapján vonják le az ÁFA-t. Ezeket nagyon könnyű összemeccselni, és akár egy ilyen adategyeztetési eljárás keretében az eltéréseket egyeztetni. Erre futott ki idáig egy körbe, hogyha jól értettem. Volt ugye az ÁFA-mentes, alanyi adómentes körnek az adategyeztetése, amikor azt látták, hogy meghaladták a mentességi határt, de mégsem számláztak ÁFA-val már. Van ugye az egyszerűsített foglalkoztatott, érintő adategyeztetés, és most ugye a pénztárgépes, de én még mindig úgy érzem, hogy ez nem az a tömeges, amit az adóhatóság akar. Ezt úgy tudom legalábbis, hogy szeptembertől indulnak ezek a tömeges szintű adategyeztetés eljárások, amikor már lehet, hogy 30 ezer vállalkozást is
ezt be is lengette a NAV itt a kommunikéjében, hogy aki ez eddig még nem ért el, az is nézze át az adatait, és hogyha olyan jellegű eltérés tapasztal, mint amikre a NAV most lő, akkor intézkedjen, mert hogy ők kopogtatni fognak. Amúgy az eltérés az abban mutatkozott, hogy akár az online pénztárgép, akár az online számlaadat szerinti bevétele meghaladta az adózónak az ÁFA bevallásban feltüntetett bevételét. Tehát az értékesítés sorok különbözetéből adódott a megkeresés, mert az ilyen nyilván eltitkolt bevételre utalna, hogyha nagyon szigorú akarok lenni, és egy adó ellenőrzésbe az 100%-os bírság lenne. Igen. Alapból, de most pont nem ez a cél, hogy ez legyen a végeredmény, hanem az, hogy körbejárja az adózói kört az adóhatóság, hiszen ezzel egyébként magának is időt spórol.
Én a NAV-ot egy kis gömböcnek látom egyébként.
Ennek most minden napos hallgató nagyon örül.
Úgy vártam már az idei első hasonlatodat.
Nem is kell megmagyarázni, szerintem mindenki tudja, mire gondolok.
Hát én többekire gondoltam.
Tehát ez az adatészség, ez nyilván már tudjuk, hogy abból származik, hogy a mesterséges intelligenciát is igénybe véve kockázatelemzési rendszert fejleszt, és folyamatosan továbbfejleszt, inkább így mondom, az adóhatóság, és a kiválasztásnál akarja már megfogni az adócsalókat, inkább általánosabban fogalmaznék, hát azokat, akiknél talál valamilyenben nem fizetett áfát. És azt látja, hogy ez a kockázatelemzési rendszer jobban működjön, ehhez több adatra van szüksége. És innen fakad az, hogy folyamatosan nő az adatészsége az adóhatóságnak. Ugye egyrészt ugye majd szó lesz arról, hogy az ÁFA bevallásokat is most már változtak augusztustól, és most már úgy kell jelenteni a számláimat, ami alapján ÁFA-t vonok le, hogy meg kell jelölnöm azt, hogy hány százalékos volt
nem
az
kell.
ÁFA kulcs. Bocsánat, majd igen, erre majd kitérünk. Másrésztről ugye most itt az online számladat szolgáltatást is szigorította a NAV. Ez, ha jól emlékszem, vagy szigorítja, mert ugye szeptember 15-től fog
igen,
változni.
Igen, új hibakódok.
Ami eddig, hogyha beküldtem idáig a számlámat, vagy a számlaadatomat, akkor nagyon sok esetben csak warning üzenetet, úgynevezett warning üzenetet kaptam az adóhatóságtól, ami azt jelenti, hogy az adóhatóság azt jelzi vissza, hogy hát látok valami hibát, de egyébként befogadtam a számládat, meg a számlaadatodat, és ezek a warning üzenetek blokkoló hibává válnak, tehát az adóhatóság azt fogja mondani szeptember 15-től egy csomó hibánál, és hogyha jól értettem az arányokat, akkor körülbelül a jelenlegi warning üzenetek 1/5-ét érinti ez a mostani változás, hogy mostantól már ezt nem fogadom be. Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy a számla befogadó, a vevőd nem fogja látni a NAV rendszerében ezt a számlát, amit te kibocsátottál neki. És lehet, hogy akkor emiatt nem is fogja kifizetni neked a számládat. És ez is egy olyan pont, aminél az adóhatóság arra próbálja rábírni az adózókat, hogy több adatot jelentsenek neki, és helyesen jelentsék az adatokat, mert pont így fogja tudni kis gömböcként az adatokat beolvasni, és a kockázatelemzési rendszerét továbbfejleszteni.
De hogy ezzel miért nem értesz egyet?
Én itt most több ponton nem értek egyet.
Nem mondja, Dani.
De hogy szerintem ez ezt a vitát már múltkor megfutottuk valamelyik adásba, hogy az, hogy a vevő nem látja az online számla rendszerbe a kibocsátott számlát, én mindenkit óva intenék attól, hogy erre hivatkozással ne fizesse ki a teljesített termékértékesítést vagy szolgáltatást, mert ha ez nincs egy szerződésbe lefektetve, hogy a teljesítés feltétele az, hogy az online számla adatszolgáltatás megjelenjen, akkor azt ki kell fizetni. Lehet, hogy úgy fog alakulni a szerződéses gyakorlat, hogy ez oda beépül. Én ezt nem zárom ki, de attól még, hogy valaki mondjuk az online számla adatszolgáltatását nem megfelelően teljesíti, vagy nem megy be az online számla adatszolgáltatása, mert a NAV azt valamiért megkifogásolja, attól még neki lesz egy szabályszerűen kibocsátott számlája egy szabályszerű teljesítésről a felek között. Tehát én ettől nagyon óva intenék per pillanat. Aztán lehet, hogy vannak, akik már most nagyon óvatosak, és már most beleírják a szerződéseikbe. Én még ilyennel nem találkoztam. Ez az egyik pont.
Dani, egy ilyen tömeges adategyeztetésnél, hogyha a NAV megkeres, és azt látja, hogy, mert azt látja, hogy olyan számla alapján vonsz le áfát, amit ő nem lát, az szerintem egy 27%-os áfakúcsnál az minimum megkérdőjelezhető, és kockázatos, hogyha így vonsz le áfát. Nyilván bíróságon simán védhető, hogy téged megillet az áfa levonási jog,
de akkor nem azt mondja, hogy nem van.
Nem az mondja, csak nem akar eljutni oda.
Csak a számla kifizetése.
Hadd fejezem be. Tehát az áfa levonást bíróságon lehet, hogy meg tudod védeni, de a kutya nem akar eljutni a bíróságra. Ez az egyik lába. A másik lába, hogyha te vevő vagy, hogyan fogod tudni megfelelően rábírni a számla kibocsátót, hogy helyesbítse a számla adatszolgáltatását, hogy a NAV is lássa a rendszerbe. Nem nagyon van eszközöd. Esetleg az, hogy nem fizeted, visszatartod a fizetést. Én nem azt mondom, hogy ez egy általános generális gyakorlat jelenleg, de az lesz szerintem egy-két éven belül.
Én meg azt mondom, hogy a gazdasági szereplők azt akarják, hogy ez egy általános gyakorlat legyen, akkor ezt a megállapodásaik részévé kell tenni, és akkor mindenki nyílt lapokkal játszik. Nem az van, hogy azért tartom vissza a fizetést, mert a Csórinak a könyvelője elszúzta a számlaadatszolgáltatást. Most csak mondok egy példát. Vagy, hogy ezt valahogy akkor formalizálni kell a feleknek egymás között ahhoz, hogy működőképes legyen. Amúgy persze, megtörténhet ez, mert a polgári jogszabályai miért ne engednék meg, hogy ebbe megállapodjanak a felek.
Na, szerintem én nagyon élvezem az vitát kettőtök között, mert hogy mind a kettőtöknek igaza van. Egészen biztos, hogy el fog indítani egy olyan folyamatot, amit Bence mondasz, hogy azért egyre több cég figyeli most már meg a könyvelők ilyen cross-check jelleggel, megnézik, hogy egyébként mit lát a NAV, meg ő mit lát, meg milyen számlák jöttek be, vannak-e hiányzó számlák, mert ez alapján kéri már a könyvelő, hogy figyelj, akkor ez a számla nem érkezett még be, meg stb. És akkor látja azt, hogy itt van egy olyan számla, ami egyébként meg a NAV rendszerében nincs benne, pont a könyvelő lesz az, aki egyébként vissza fogja dobni, és akkor meg fogja kérdezni, hogy kifizessük-e, vagy nem, vagy ezzel mi van. De hogy egyébként meg tök igazad van, hogy a polgárjogilag meg hát most számlát adtam, áfa törvénynek megfelelő, nem igen. Tudom, tehát hogy
én processz szempontból mondom, értem. Hogy egy nagy vállalkozásnál ez nagyon sokszor úgy működik, hogy sokszor tehát a NAV adatszolgáltatás szolgál a könyvelési rendszer forrásául, tehát onnan szívja be az adatokat, és akkor onnan indítja a fizetést is. Tehát, igen. Hogyha nincs megfelelő az adat, akkor sokszor technikailag nem lehetséges a fizetés, és ez már most benne van a gyakorlatban.
Ezt értem.
És értem, hogy tanácsadóként azt lehet mondani, meg jogászként azt tudod mondani, hogy ez a szerződésben tudod lekorlátozni, meg aztán a bíróságnál majd a számlakibocsátó el tud jutni odáig, hogy rábír téged a fizetésre, vagy nem tudom, egy felszámolási eljárást, tehát egy ideig senki nem akar eljutni, mindenki a processz szinten már az elején akarja ezt lekezelni, az pedig ez a valóság. Ez már nagyon sok helyen ez a valóság, és pláne itt beszéltünk a Vida rendszerről, meg majd még külön beszélünk is itt az ősz folyamán, külön adás is lesz róla. Ez a jövő.
Amire még vissza szeretnék térni, az, amiről itt az első hírnél beszélgettünk, hogy olyan adókat érdemes bevezetni, meg fenntartani, amiket jól tudunk adóztatni. És szerintem az áfa legjobb példa arra, hogy melyik az adó, amelyik viszonylag könnyen beszedhető, jól követhető, jól fejleszthető, mert ha azt nézem, hogy a NAV még mindig talált egy eszközt arra, hogy még tovább préselje az áfát, pedig az áfa alfa rés már a német alatt van, már nem tudom, szóval már így is nagyon-nagyon jók vagyunk benne, de még mindig találtak rajta egyet, ahol tudtak egyet csavarni, akkor ez az, hogy adóztatni tudni kell, és hogy szerintem pont az áfa a kiváló példa erre, de amúgy a tranzakciós illeték is egy olyan új adó nem, amit viszonylag könnyű beszélni meg, még ha övezik is viták.
Új adó nem.
Igen, még ha övezik is viták. Még az áfánál maradva, Bencét már belengedted a következő hírt, változik az áfa bevallás, opcionális sorokkal bővül, felhívnám rá itt
oszlopokkal
felhívnám rá itt a figyelmet, de mégis mik lesznek ezek?
Hát igazából elmondtam szerintem, tehát hogyha le akarunk vonni áfát, vannak az áfa bevallásnak mellékletei, és akkor ott számlaszinten fel kell sorolni azokat a számlákat, aminek az áfáját levonjuk. Idáig elég volt, ha jól emlékszem, a teljesítési időpontot, meg a számlaszámot feltüntetni, meg az nyilván az áfa összeget. Most már az áfa mértéket is fel lehet tüntetni opcionálisan, és hogyha nem tüntetett fel, akkor gyakorlatilag így szerintem az adóhatóság így belengedte, hogy akkor viszont ellenőrzésnek, adóellenőrzésnek vagy adategyeztetési eljárásnak lesz kitéve. És ez már most a júliusról beadott augusztus 21-i áfa bevallásodban, augusztus 21-én esedékes áfa bevallásodban már lehetőséget volt erről nyilatkozni.
Igen, és szerintem tök érdekes az a része, hogy most egy olyan plusz információval bővíti az adóhatóság az áfa bevallást, amivel igazából a magának is legalább annyit akar segíteni, azt gondolom, mint amennyit az adózóknak, mert ugye eddig mi okozta a problémát, hogyha a levonható áfa nem egy tételes áfakulcsra jött ki az M-lapon szerepeltetett levonható áfa az adott bizonylat után, akkor az adóhatóságnak nem volt egyértelmű magyarázata arra, hogy most miért 12%-ot vont le, mikor nincs ilyen áfakulcs. És akkor erre próbál meg valami előrelépést tenni ebben a tekintetben. Hozzáteszem, hogy aki az e-áfát használja, az már meg fogja ugrani magától is ezt a szintet, hiszen ott kb. Az analitika bizonyos módosításokkal, meg konverziókkal, de az analitika a bevallás, és ott abból ez így is úgy is ki fog derülni, szóval egy kicsit egymáshoz közelít ilyen szempontból a kettő.
Érdekes, hogy az áfát hoztad be, mert fel is írtam magamnak egyébként, hogy ha kis gömböc a nav, és akkor folyamatosan éhes az adatokra, akkor mi lehet a következő lépés? És ugye, tehát ezt már mindenki találgatja, hogy mikor lesz kötelező az EÁFA, hát szerintem belátható idő. Nyilván nem ezt kommunikálja most senki, meg nem holnap lesz ez kötelező, de hogy el fog jutni oda az adóhatóság, amikor azt fogja mondani, hogy akkor fogja tudni a kockázatkezelési rendszerét kiteljesíteni, meg teljes körűen használni, hogyha kötelezővé teszi az EÁFát. Úgyhogy EÁFát és az M2M EÁFát, ugye, amiről már beszéltünk, amikor gépkép kapcsolaton keresztül a számítógép beküldi az áfa bevallást részeként, az áfa analitikát magát.
Igen, hát ezt most is úton útfélem propagálja, meg népszerűsíti a NAV, hiszen nekik nyilván nem volt könnyű feladat lefejleszteni ezt a rendszert. Most az lenne az érdekük, hogy ezt minél többen használják.
Sem.
Tehát, hogy majd meglátjuk, hogy mikortól lesz ez kötelező. Most viszont leakadunk az áfáról, azt hiszem veséztük eleget, és hát egy komoly kockázatra szeretnénk felhívni a figyelmet, mert ahogy tette azt az adóhatóság is. Az adószámát kockáztatja az, aki nem teszi közzé a beszámolóját. Ugye ez minden évben egy kötelezettség a társaságoknak, hogy elérhetővé tegyék a beszámolóikat. Idén több mint 43 ezer adózó volt, aki ezt határidőre nem tette meg. A NAV-nak már egy jogszabályba égetett komoly eljárás rendje van, hogy milyen lépések mentén halad előre ennek a kikényszerítése érdekében. Most épp a második felszólításnál tartanak, de még mindig van 7 ezer vállalkozó, aki nem tette közé a beszámolóját, és ha nem teljesítik ezt a kötelezettségüket, akár az adószámukat is törölhetik.
Hát és szerintem van egy pár olyan, aki meg erre vár, hogy akkor magár nem kell a felszámolási eljárással vesződni, hogy a végelszámolásra, hát akkor törölje az adóhatóság. De hogy egyébként szerintem ez egy jó módszer, mert ha valakitől elveszik az adószámot, akkor game over, tehát hogy az rosszabb, mint a felszámolási eljárásba borítanák a céget, tehát akkor semmit nem tud már csinálni, annyit sem, mint egy felszámolási eljárásban, úgyhogy pedig hát egy igazából csak egy adminisztratív eszközről van szó, úgyhogy szerintem ez egy komoly fenyegető forrás, és hogy én igazából azon lepődök meg, hogy ezt erre nincs egy gyorsabb eljárás az adóhatóságnak, miért kell fél évet várni. Tehát, hogy van egy beszámoló közvetételi határidő május 31, miért nem lehet már június 15-én, június 30-án, július 15-én fölhívni az adózót, tehát, hogy egy de mindegy, tehát, hogy így is szépen haladunk.
Hát, nagyon súlyos, tehát nagyon súlyos következmény az adószámtörlés. Tehát, hogy én abba egyetértek, hogy azért oda, azt előzze meg egy pár lépés, mire odáig eljutunk, mert ha valakinek nincs adószám, akkor nem tud számlát kibocsátani, se nyugodtan. Igen. Tehát akkor tényleg az a game over szó szerint, tehát akkor az be is szántja azt a céget gyakorlatilag. Az, hogy előtte vannak bizonyos lépések, amiket meg kell tenni, az szerint alapjában véve egy...
Engem ilyenkor mindig érdekelne a statisztika, hogy így szegmentáltan érdemes ezt a nézni, mert a 40 ezerben, hogy mennyi az, aki ilyen mikrovállalkozás, tehát ez a munkavállaló nélküli lényegében üres cég nincsen, tavaly sem volt már bevétele, és akkor mennyiben probléma az, hogy ő nem adta be a beszámolóját, az úgy értve, hogy ellenőrzés alába szeretnénk vonni, de hát igazából nem akarjuk ellenőrizni, mert nem lesz mit keresni, és mi kik azok, akik egyébként meg elég nagy gazdasági potenciállal rendelkeznek, és miért nem adtak le beszámolót. Mert egyébként ilyet is láttunk, hogy mondjuk vita van a könyvvizsgáló és a menedzsment között.
A könyvvizsgáló nem írja alá.
És a menedzsment meg nem fogadja el, és nem hozzák nyilvánosságra. Tehát, hogy
akkor kell új könyvvizsgálót keresni.
Hát az visszamenőlegesen ugye elég nehéz, de hogy igen, ez igen. Tehát, hogy engem ez érdekelne, hogy ugye a probléma, hogy mert mondjuk azt mondjuk, hogy a kis és középvállalkozás, mert ugye ez körülbelül a vállalkozásoknak egy ilyen 7-8%, aki nem adta le a beszámolót, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a középvállalkozásoknál is 7-8%, az durva. De hogyha ott az jön ki, hogy 0,1%, akkor meg nem durva.
Én pont, amire még egy kérdéssel rá, bocs, ha szabad bevágtam, amire egy kérdéssel még rá akartam térni, hogy szerintetek, illetve ez inkább kettő, egy, mennyire bonyolult és nehéz feladat egy vállalkozásnak a beszámolójának az elkészítése, nyilván ez a méretétől, meg a tevékenységétől is függ, és kettő, ennek függvényében mennyire észszerű az, hogy minden egyes vállalkozásnak ugyanarra a határidőre kell teljesíteni a beszámoló közzétételi kötelezettségét. Tehát, hogy lenne annak értelme, hogy valahogy értékelni azt, hogy valakinek ez mondjuk egy copy-paste a tavalyiból, másnak meg egy nagyon komoly folyamat, amin hónapokig dolgozik, vagy jó ez így?
Hát erre már sok szakmai vita lezajlott a Dunán, vagy hogy mondják ezt ilyen nagyon szépen. Volt olyan ötlet, hogy akkor kezdődjön a pénzügyi év, amikor bejegyzik a céget. És akkor az ilyen tök random, és akkor senki nem naptár év szerint adózik, és a könyvelőknek terheltsége az eloszlik az év közben, illetve hogy az adókat is folyamatosan lehet figyelni. Ezt sose akart igazából a jogalkotó, mert nagyon nehéz tervezni akkor, hogy akkor mikor fog érkezni a bevétel, meg a mindegy, tehát hogy így nehéz. De hogy egyébként el lehetne osztani a 12 hónapra, hogy akkor a hó elején, aki abban a hónapban regisztrált, akkor annak a pénzügyi éve akkor abban a hónap első napján indult, vagy hát akkor a következő évnek a 30-31. Napon fog véget érni. És akkor nincs ez az általános leterheltség. Ugye nagyon sok beszámoló elmaradás azból adódik, hogy a könyvelők nem bírják. Tehát, hogy később kapják az információt, vagy ők így tudják beosztani, hogy egyébként is vannak ezek a napi szintű feladataik, és akkor az éves beszámolók egyszerűen nem férnek bele az idejükbe, és akkor kifolynak, és nem jutnak el május 31-ig odáig, hogy mindegyiket leadják. Valószínűleg ezért van egy ilyen türelmi időszak is az adóhatóságnál, hogy én úgy látom azt, hogy aki június 30-ig leadja a beszámolóját, azt nem szoktak szólni. Tehát van egy ilyen egy hónapos lauf. De hogy nem ideális, tehát hogy nyilván ha minden cég ugyanakkor kezd, akkor ugyanakkor végez, és akkor emiatt aztán a teendők is ugyanakkor kulminálnak, tehát hogy én szerintem tök jó lenne elgondolkodni egy olyan rendszeren, hogy szakadjunk el a naptár év szerinti adózástól, és legyen tervezhetőbb.
Igen, de szerintem, ahogy te is mondod, ez már nem fog megváltozni. Én inkább arra számítok, hogy jön a mesterséges intelligencia, amúgy is erről szólnak a hírek, hogy a könyvelőket így úgy, hogy fogja kiváltani, és hogy mennyire gyorsítja meg majd a könyvelési munkát a mesterséges intelligencia, én inkább arra számítok, hogy majd ez megoldja az egész problémát. Nekem egy problémám van, vagy egy fejfájásom az, hogy nem mindenkinek kell beszámolót beadnia. Tehát mondjuk egy egyéni vállalkozó, egy ügyvédiroda, vagy egy nem tudom, egy kezelt vagyon, szerintem, tehát hogy nem, ilyen black box nagyon sokszor.
És egyéni vállalkozónak kell. Én úgy emlékszem.
Hát valamilyen egyszerűsített.
Van egy, igen. Szerintem. De az ügyvédirodának nem.
Az ügyvédirodának valóban nem.
A kezelt vagyonnak nem kell. Nem. Beszámolódja van, csak nem kell nyilvánosságra hozni. Inkább a kérdés ez az átláthatóság, hogy miért nem kell nyilvánosságra hozni.
Meg ugye, hogy a NAV is elvárja, hogy vizsgáljuk át a partnerünket, mielőtt leszerződünk vele. Most egy csomó jogi entitást, egy csomó szerződő partnert nem tudunk emiatt átvilágítani, tehát hogy ez egy megfelelően, tehát ez nekem
hát
egy
igen, de mondjuk azért a vállalkozások többségénél, tehát az a beszámolói részletezettség, amit te látsz, az abból te olyan nagyon nagy.
Ez a másik probléma. Ez a másik problémám, hogy nagyon sokszor meg semmit mondó, tehát olyan, mint hogyha oké, van, leadják a beszámolót, de olyan, mintha...
Mennyi a tárgyi eszköze, mennyi a forgó eszköze, meg tudom én, de az, hogy mondjuk a hiteleinek a lejárata az hogyan alakul, vagy a társasági adóját, vagy a kivált, azt miért úgy számoltak ki, ahogy.
Igen. Cserébe egy csomó kiegészítő mellékletben benne van, hogy akkor hogy állapítja meg a jelentős értékhatárt, és akkor copy-paste az összes.
Igen, és pont erre akarok rákapcsolódni, hogy az én problémám ezzel a beszámoló közzétételi kötelezettséggel az éppen az, hogy egyrészt nagy nehézséget okoz, ezáltal költséget generál, másrészt nem feltétlenül alkalmas arra, hogy betöltse a szerepét, hiszen nem annyira informatív, de ha informatívabb lenne, az azt jelenteni, hogy részletezettebbnek kellene lenni, ami még nehezebben elkészíthetővé tenni, hogy egy kicsit azt érzem, hogy ez egy ilyen sok esetben ilyen neszesen mi fog meg.
Én nem hiszem, hogy nehezebben, tehát hogy a bármelyik cég a legkisebb vállalkozásnak is van egy olyan 200-szoros főkönyve. Tehát, hogy az elég részletes. Tehát az, hogy most ebből 10-soros vagy 20-soros beszámolót csinálsz, az szerintem nem egy többletráfordítás.
Jó, új trendekről esett szó, itt az is ebbe az irányba folytatjuk. Nem tudom mennyire új, de talán inkább még kissé kezeletlen a digitális nomádoknak az adózás. Ők ugye olyan személyek, akik nem abban az országban élnek, mint ahova egyébként dolgoznak, és jellemzően informatikai eszközökkel, azoknak az igénybevételével teljesítik a feladataikat. Hát Új-Zéland lépett egyet abba az irányba, hogy magához vonza a digitális nomádokat, komoly adókedvezményeket adnának nekik. Mit szóltok ehhez?
Én szerintem, na ezt mindjárt szögezzük le, szerintem nem adókedvezményeket adnak, hanem azt definiálták, hogy mi az az időpillanat, ami után már adókötelessé válnak, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Lehet, hogy más országok is elindultak ebbe az irányba. Nekem a Covid óta van egy ilyen tök nagy hiányérzetem ezzel kapcsolatban, hogy megváltozott a világ. Online sokkal könnyebb már dolgozni, mint korábban. Lehet home office-ból 365 napot dolgozni. A tapasztalatok alapján egyébként bizonyos munkakörökben ez teljesen hatékony is tud lenni. és feljöttek azok a kérdések, hogyha az én munkavállalom egyébként Spanyolországból dolgozik, akkor utána most magyar esziát kell vonnom, vagy nem, lesz-e nekem telephelyem Spanyolországban, és ez az a dolog, amit a új-zélandiak most elkezdtek szerintem tök jól szabályozni, hogy meghatározták azt, hogy egyrészt adnak egy keretrendszert, amit mindenki megért, hogyha ennyi ideig vagyok Új-Zélandon, akkor nem kell adóznom, illetve hogy mik azok a trigger pointok, amit utána nekem mégis adóznom kell, tehát hogyha van új-zélandi ügyfelem, ha az én az új-zélandi munkavégzésem az én fizikai jelenlétem miatt szükséges, tehát hogy nem azért vagyok oda, ott már, hogy a digitális nomád vagyok, hanem igazából van ott valami, ami, ahol valami telephely, amihez nekem kötődnöm kell, illetve hogy a munkáltató szempontjából is, hogyha tök transzparens, akkor az, hogy mikor, mi az az pont, ahol amin túl már a munkáltatónak dolga lesz Új-Zélanddal, és szerintem ez egy tök fontos dolog. A másik része meg az, hogy ez egy trend, amivel azért is kell foglalkozni, mert ez a szabadúszó versus munkavállaló dolog, ezt nagyon nehéz. Tehát látjuk azt, hogy ugye az ECHO-t például ezért találták ki, hogy hát tudjuk, hogy nem munkavállaló, de hát mégiscsak azért valamennyire köti azt, hogy kitől kapja a pénzét, meg kapja, de hogy időben korlátozott. Hogy ebből a laza, de mégis a vállalkozási jogviszonynál azért rigidebb szerződési struktúrából egyre több lesz, és hogy ezeket a digitális nomádokat azért érdemes lenne szabályozni, hogy egyértelműsítsék azt, hogy ezért oké, hogy elmegy a spanyol tengerpartra, de az adóját azt az, hogy otthon kellene fizetnie. Ahonnan egyébként, tehát hogy bejön az a kérdés, hogy honnan számít majd a társadalombiztosítási ellátásokra, tehát az, hogy mert most az a helyzet, hogy kimegy valaki külföldre, kvázi vállalkozó lesz, beszámláz, nem fizet adót abban az országban, mondjuk Új-Zélandon, ahol van, de azért már otthon sem munkavállaló. És akkor így miközben egyébként munkaviszony.
Készség hát között valami, az asztal alá, igen.
Tehát, hogy ez az, amit globálisan szerintem szabályozni kellene, mert hogy egyébként a teljesen jogos, mondjuk, hogyha azért mondom mindig a spanyol példát, mert ez hát nyilván a jó idő miatt az egy ilyen
jó destináció.
Gyakori példa, hogy ezért mégiscsak a spanyol infrastruktúrát használják, hogyha ott vesznek, lehet, hogy ott vesznek aztán házat, meg stb. Ugye a digitális nomádok pedig azért nem feltétlenül vannak tisztában meg néha el is játsszák, hogy mennyire nincsenek ők tisztában a szabályokkal, de hogy könnyű akkor úgy belemenni a késbe, hogy aztán az egyszer csak azt mondja a spanyol adóhatóság, hogy hát barátom, te igazából itt kell, hogy fizessél mindent. És szerintem ezért nagyon jó az, hogy itt az új-zélandi rendszer az előre ment, és meghatározta azokat a kereteket, amit most nem megyünk bele a részletekbe, de hogy ilyen, hogy hány napot tölthetsz el, hogy kell, hogy vízumod legyen, tehát hogy turistaként tök mindegy, mert hogy úgyse tölthetsz el, de hogyha van vízumod, és egy x napot eltöltesz, akkor még jó vagy, ha azon túl, akkor meg már nem vagy jó.
Nekem egy problémám van ezzel, mert tényleg hiányérzet az van, szerintem ezt mindenki érzi, hogy itt van egy új életviszony, amit nem szabályoz normálisan a nemzetközi adórendszer, de hogy ugye volt a BEPS is, amikor ugye a kettős adós egyezményi rendszert akarták hatékonyan átalakítani, úgyhogy lehetőleg ne egy 3-4 évtizedes jogalkotási folyamat legyen, nem sikerült. Ezt se fogják tudni nemzetközi szinten szabályozni. Az meg tényleg attól meg rettegek, hogy nagyon azért tudok aludni, hozzáteszem, de attól rettegek, hogy most oké, Új-Zéland kijött egy ilyen szabállyal, de hogy most minden ország kijön egy hasonló listával, az egy, teljesen változnak a szempontok, az egy ilyen agyrém lesz, tehát most is az első szabály, amin jól látom.
Nagyon jó vállalkozásokat lehet akkor alapítani, akik majd összehasonlítják ezeket.
Igen, erre egy külön praxist alapítunk, tehát egy nem rezidens látogató definíció, olyan személy, aki legfeljebb 275 napot tartózkodik Új-Zélandon egy 18 hónapos időszakban, ott ugye minden kettős adós egyezmény, meg nemzeti szabályozás is, vagy hát nem minden, de azért a túlnyomó többség, az arra megy, hogy 12 hónapon belül a 180 napos szabályt hogyan. Tehát most ezt hogy tudjuk összenézni?
Hát de úgy, hogy az egyezmény alapján Új-Zélandon lennél rezidens, de Új-Zéland azt mondja, hogy nem lesz rezidens, mert hogy még mindig
Én csak azt mondom, hogy ez nagyon átláthatatlanná válik, egyre átláthatatlanabb lesz így a rendszer. Érzem az igényt én is, hogy ezt le kellene szabályozni, meg tök jó, hogy van, aki ezzel előre ment. Csak az lenne nyilván az optimum, hogyha mindenki akkor ugyanezeket a szempontokat venné, vagy lenne valami közmegegyezés az országok között, az államok között, hogy hogyan kell ezt szemlélni.
Na, ugye egyetértve azzal, amit mondottok, inkább csak egy kérdés merül fel bennem, hogy mi lehet itt a motiváció. És ugye még az adás elején beszélgettünk arról, hogy az egyébként jó vagy rossz egy országnak, hogyha egy vagyonos ember lakik a területén és használja az infrastruktúráját. Nyilván ez sok tényező függvénye, de mondjuk játszunk el a gondolattal, hogy Magyarország egy hasonló szabályozást vezet be. És mondjuk a digitális nomádokról azt feltételezzük, hogy azért ők egy mondjuk átlag vagy átlag feletti vagyoni viszonyokkal rendelkeznek, hiszen képzettek, informatikai eszközökkel végzik. Sose voltam digitális nomád, de valahogy úgy képzelem őket, hogy...
De olyan nagyon vagyonosak meg nem lehetnek, mert akkor nem lennének nomádok.
Hát a fene se tudja, lehet, hogy csak változtatni akarja a helyét, mert ő így szeretné élni az életét. Hogy lehetette az a motiváció az új-zélandiaknak, és akár lehetne nekünk is az, hogy nekünk jó, ha itt laknak a digitális nomádok, és mi az SZIA-tól úgymond el tudunk tekinteni, csak vegyék itt a 27%-os áfás termékeket.
Hát Új-Zélandon szerintem abszolút ez a cél, hogy ott a turizmussal és a gazdaságfejlesztéssel, mert hogy rájöttek arra, hogy ezek az embereknek valahol meg kell szállnia. Új-Zéland egy 5-6 millió fős ország, ehhez képest a turisztikai potenciálja meg sokkal nagyobb, illetve hát nagyon sokan érkeznek Új-Zélandra tényleg, úgyhogy ha valaki ott egy évet el akar tölteni, és van pénzkeresete, akkor ő ott pénzt fog költeni, tehát ebből származóan valószínűleg, hogy Új-Zéland nettó pozitívan jön ki. EU-n belül azért már nekem kérdés, hogy azért mennyire lehetne. Azért Új-Zélandon is ott berakták, hogy az előadó művész, az nem tartozhat.
Igen, meg az influencer.
Belerakták azokat, akik, hogy ki az, aki nem tartozhat bele. De hogy hát ez alapvetően szerintem ez egy ilyen talált pénz tud lenni, tehát hogy oké, gyere ide, itt vagy 200-300 napot, oké, arra nem kell fizetned esziát, viszont a költéseid meg hát egyáltalán tehát hogy az biztos, hogy gazdaság élénkítő, hogyha...
Én statisztikát is megnéznék egyébként, hogy mely országok lehetnek azok, ahol a legtöbb ilyen digitális nomád él, vagy itt ott dolgozik, mert nyilván azoknak érdemes lehet ilyen szabályozásba gondolkodni, de mondjuk talán Oroszországban meg Észak-Koreában kevés digitális nomád megy majd.
Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy szerintem ez egy új, vagy nem tudom mennyire új, de terepe az adóversenynek, amit az országok egymással vívnak, és azért az, mert még nem nemzetközi szinten leszabályozott, hogy mindenkinek valamihez alkalmazkodni kell. Ugye amikor a Globot bevezették, akkor a magyar kormányzat többször is azzal kritikával élt, hogy értjük, de hogy kinyírja az adóversenyt, és hogy így nem tudunk operálni ezzel az adó nem, mert normálisan.
De pont ezt mondom, hogy nem biztos, hogy minden országnak érdemes ebbe bele, mert tehát, hogy annyi digitális nomád nincs, hogy ebből egy ilyen fene nagy adóverseny kialakuljon az országok között szerintem.
Hát az új-zélandiak beneveztek, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ki
abszolút, az ilyen turisztikai célpontoknak érdemes lehet ilyenbe gondolkodni.
Hát majd meglátjuk, hogy mennyire alakul ki adóverseny, az biztos, hogy mi résen leszünk és figyelünk a hírekre, illetve be is számolunk róla. A mai napra azonban ennyi hír jutott, kedves nézők és hallgatók, reméljük, hogy jól fogtok szórakozni, amikor hallgatjátok, fogyasztjátok ezt az adást. A következő adásig vigyázzatok magatokra, legközelebb találkozunk. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a Napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.